A Wolters Kluwer Kft. Új jogtárának adatai szerint 2021. január 1-e és december 31-e között összesen 1517 új magyar jogszabály jelent meg, amely jelentős növekedés a korábbi évek jogalkotási mértékéhez képest, és 11%-kal meghaladta a tavalyi 1367 darabos csúcsot. Mindez a rekordmennyiségű jogszabály több mint 13000 oldalnyi magyar közlönyben volt olvasható. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Mátyás Ferencet, a Wolters Kluwer Kft. Jogi szerkesztőjét, a Jogászvilág online portál szakmai vezetőjét.
Mi kell egy új jogszabály megalkotásához? Ez mennyire hosszadalmas, illetve lehet rövidebb folyamat most így a járvány időszakában?
Hát ugye egy jogszabály megalkotása az változó időt vesz igénybe. Ugye ebbe a kategóriába tartoznak a törvények, illetve a rendeletek, kezdve úgy, hogy a kormányrendelettől egészen a miniszteri rendeletig, vagy ugye az önálló szabályozó szerve, mint MNB, NMHH, például METH, tehát nekik a rendeleteik. Nyilván egy miniszteri rendeletet, ahol az egy tárca alkotja meg a rendeletet, esetleg tárca közé egyeztetések vannak, azért az egy rövidebb időszak, ugyanúgy egy kormányrendeletnél is, ugye egy kormányülés van, ahol születik egy kormány többség az adott rendeletről, az is viszonylag gyorsan el tud készülni, no pláne, hogyha az a veszélyhelyzettel összefüggésben kerül megalkotásra. A törvényalkotás az egy kicsit hosszabb és szabályozottabb folyamat, hogyha normális eljárásban tárgyalja az országgyűlés az adott törvényjavaslatot, de ugye itt is láttunk azért olyanokat, amikor ilyen sürgősségi eljárásba kerülnek törvények, és akár 24 órán belül az előterjesztéstől számítva már záró szavazás van róla a parlamentben. Tehát ugye ez egy ilyen viszonylag széles paletta, az ilyen egynapos, rövid jogalkotástól kezdve, akár egy ilyen több hetes vagy hónapos is lehet, mondunk itt például az új PP, vagy az polgári perrendtartás, vagy az új büntetőeljárás jogi törvénynek az elfogadása, azért az mondjuk egy több hónapos időt vett igénybe.
Egyébként a törvénynek van a, így mondjam, legnagyobb ereje a különböző jogszabályok közül?
Hát ugye a jogforrási hierarchia csúcsán az alaptörvény áll, és ugye ebből kerülnek ki a jogalkotói hatáskörök. Itt az alaptörvény után a törvények vannak a csúcson, a törvényekkel nem lehet más jogszabály ellentétes. Az néha téves értelmezés szokott lenni, hogy vannak ezek a sarkalatos, régi nevén kétharmados törvények, meg az úgynevezett sima egyszerű többséges törvények, és akkor ott először szokott merülni az, hogy a sarkalatos törvények azok erősebbek, mint a feles törvények, de ez nem igaz. Tehát, hogy az alaptörvény a törvényt ismeri ilyen kategóriaként, és tehát, hogy a feles és sarkalatos törvény az egy szinten áll, egyformán erős, csak az elfogadásához fűződik másfajta eljárás, de így van, hogy a törvények abszolút úgymond a legerősebbek a jogrendszerben.
Csak a törvényeknek lehet országos hatáskörük, vagy például a rendeleteknek is?
A rendeleteknek is abszolút. Sőt, ezt úgy fogalmazzanak, hogy mondjuk a törvényeknél sem mindnek van országos hatása, mondjuk gondoljunk itt a Balaton törvényre, ami ugye leszűkül a Balatonra, meg lehet, hogy túlmutat az országon, tehát hogy azért mondjuk egy büntető törvénykönyvünknek van egy ilyen úgynevezett extraterritoriális hatája, tehát amikor Magyarország területén kívül is alkalmazni kell, de alapvetően az ország egész területére kiterjed, de ugyanígy a rendeleteknek a hatája is. Ugye itt ez alól a rendeletek közül, és ez az, amivel egyébként a magában a statisztikában nem számoltunk, hogy ott a helyi önkormányzatoknak a rendeletei, azok értelemszerűen mindig a helyi önkormányzat, vagy megyei önkormányzat területére terjednek ki, amik ugyanúgy jogszabályok, de ők ugye nem a magyar közlönybe kerülnek kihirdetésre, hanem a jogalkotási törvény szerint ugye helyben szokásos módon, és hát elég sok önkormányzatunk van, elég sok rendelettel, hogy az ő általuk alkotott rendeletek ebben a statisztikában nem is jelentek meg emiatt.
Térjünk is rá akkor a statisztikára. Tavaly 1517 új jogszabály jelent meg a magyar közlönyben. Sok vagy kevésnek számít, nyilván az elmúlt években volt ennél talán sokkal több is, és sokkal kevesebb is. Mihez lehet kell ilyenkor viszonyítani? Hány évre visszamenőleg nézték át a statisztikát, hogy hány jogszabály született egy-egy adott évben?
Nagyjából ugye a 2000-es évek közepétől kezdve vizsgáljuk, itt magában a statisztikában, amiket beraktunk adatokat, azok a 2015-ös évtől kezdődő adatok, amik látszódnak. Korábban nem volt ekkora volumene a jogalkotásnak. Oldalszámban tudott elég extrém éveket produkálni jogalkotó, de ez a darabszám ez nem volt ilyen hatalmas volumen, tehát mondjuk 2010 előtt a törvények is ilyen évi 100 valamennyi darabot tettek ki, és hát ott azért 2010 után megjelent az, hogy a 200 fölötti számok, ugye mondjuk a felsőoktatási törvényünk is, ha jól tudom, a 204-es sorszámot viseli, és mondjuk abban az évben még nem volt az utoljára elfogadott törvény. Hát idén kiemelkedően magas volt, de olyan szinten, hogy ennyi jogszabály egy évben, mint a tavalyi évben nem került eddig még kihirdetésre. Ugye ott már a 2020-as év is egy viszonylag erős év volt, ugye ott 1367 darab jogszabály került kihirdetésre, most 11%-kal több, ez az 1517, de hogyha nagyjából azonos trendeket nézünk, akkor ugye 2015-ben 1300, 16-ban 1235, 17-ben majdnem 1200, tehát hogy nagyjából ugye ez az 1200-1300-as határ volt nagyjából, amiben mozgott a jogszabályok száma, és ugye itt már egy kiemelkedés volt ugye a tavaly, az 1367-tel, és hát most még ezt is sikerült megugrani, megfejelni egy picit. Azt látható egyébként, hogy amikor választási év van, és ugye ilyen volt legutóbb 2018, akkor mindig visszaesik a megalkotott jogszabályok száma. Várhatóan egyébként ez lesz most 2022-ben is, hogy ott a választások környékén a parlament már nem ülésezik, a minisztériumok is, még kormány is ugye kipörgetnek mindent, ami lehet, de ott azért van egy-két hónapos olyan időszak, amikor ez kicsit visszaesik, és nyilván a választások után, amikor feláll az új parlament, feláll az új kormányzati struktúra, az szintén időt vesz igénybe, és ugye utána fog beindulni jogalkotás május vége, június eleje közepe környékén, úgyhogy itt majd lesz egy vissza, vagy várható egy visszaesés. De a tavalyi év az nyilván rekord volt, nyilván szerepet játszott a pandémiás helyzet és az arra való reagálási kényszer.
Igen, erre akartam még kitérni, hogy a járványnak is köszönhető, hogy ilyen sok új jogszabály született egyébként, tehát ez egyértelműen akár ki is mutatható?
Abszolút, tehát hogy az, hogy járvány van, az a kormányrendeleti szintű szabályozást egyértelműen megdobta, hiszen ugye a kormánynak rendeleti szinten reagálnia kell ezekre a történésekre, és ugye a tavalyi évben is rengeteg olyan jogszabályunk, vagy kormányrendeletünk született, ami ugye járványhoz, magához köthető. Idén kevesebb, tehát annak ellenére, hogy több a kormányrendelet szám, kevesebb, ami kifejezetten a koronavírussal kapcsolatban született meg, de azért most is jelentős.
És az, hogy ha jól tudom, 13.012 oldalon jelent meg a magyar közlönyben, jelentek meg magyar közlönyben ezek az új jogszabályok, de volt azért olyan év is, például 2017, ha jól tudom, akkor több mint 40.000 oldalnyi magyar közlöny jelent meg. Tehát akkor rövidültek a jogszabályok szövegei?
Lehet azt mondani, hogy igen, de egy picit azért megtévesztő. Itt ugye a 2013-as volt például egy olyan, amikor hát 90.000 fölötti, és ugye 2016 volt, amikor 85.000 oldal fölötti volt az adott évben kiadott, vagy megjelent ugye a magyar közlönyök száma, de azért ebben azért voltak olyanok, amikor kiadtak újra érettségivel kapcsolatos rendeletet, és ugye ott az érettségi követelmények, a szakképzés vagy szakvizsgával kapcsolatos követelmények, meg az ilyen nemzetközi dokumentumok, ilyen tanúsítványokat tartalmazó. Tehát ott azért voltak olyan rendeletek, ahol önmagában egy rendelet az 35.000 oldal volt, egész egyszerűen a mellékletei miatt. Tehát hogy, és amikor mondjuk volt kettő vagy három ilyen rendelet egy évben, hosszabb, mert már lehozták az egészet, akkor azért az jelentősen tudta nem növelni az oldalszámot, az adott évben megjelent oldalszámot. Ilyen miatt nagyon nehéz ebből messze menő következtetést levonni. Alapvetően a darabszám oldalszámot nézünk, akkor a rendeleti szabályozás miatt, különösen azért, mert a kormányrendeleti szinten pandémiás időben reagálva nincs arra lehetőség, hogy szépen hosszan érveljék a jogszabályt, még mindent is beleírjanak, hanem ott viszonylag gyorsan ugye, reagálni kell, ki kell hozni, és hogyha változnak a körülmények, akkor arra módosítással gyorsan kell reagálni, ami ugye magába foglalja azt, hogy itt azért rövidebb jogszabályok születtek, de önmagában nem feltétlenül lettek rövidebbek a jogszabályok most, mint általában, és tényleg a korábbi években meg nem feltétlenül azért volt olyan magas oldalszám, mert mindegyik jogszabály kivétel nélkül több száz oldalas lett volna. 2020-as 732 kormányrendelet jelent meg, idén 832, és hát ugye ez azért a nagy, majdnem 55%-át teszi ki a jogszabályoknak, csak a kormányrendelet. És hát ugye a törvények azok ettől kevesebb vagy kisebb számot képeznek. A törvények közül tavalyi évben 151 darab törvény jelent meg. Ezért ha ezt összeadjuk, és ha az 1500-as számhoz nézzük hozzá, akkor ez a 832 meg a 151 az. A kettő együtt az egy jelentős részt tesz ki. És hát az mellett nyilván meg vannak a minisztériumok, a tárcák, akik bár nem hoztak olyan kiemelkedően több rendeletet, mint a korábbi években, de az összeadva azért a jelentős számot képeznek. Ugye a top 3-unk az Innovációs és Technológiai Minisztérium volt az első helyen a 71 rendeletével, az EMMI, az Emberi Erőforrás Minisztérium 62-vel, vagy az Agrártárca a 51 rendelettel. Egyébként a minisztériumok közül az első három, az a három minisztérium volt korábbi években is, azzal a különbséggel, hogy ott az Agrárminisztérium volt mindig az, aki a legtöbb rendeletet adta ki egy évben, és valahol mindig a Honvédelmi Minisztérium és az Igazságügyi Minisztérium volt az, aki a legkevesebbet. Azért most is egész jól kimutatható, hogy az Igazságügyi Minisztérium az 20 rendeletet, Honvédelmi az 27 rendeletet, hirdetett ki idén, még ugye egy picivel többet, ugye a 22 rendeletet a pénzügyminisztérium, aki azért korábbi években nem sokkal, de egy kicsit azért több rendeletet szokott kiadni. Illetve nyilván egy fontos változás, hogy azért jelent meg új jogalkotó is a szintéren, hogy ez a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága elnöke szerzett október 1-ével, 21. október 1-ével jogalkotói rendeletalkotási hatáskört, és ő év végéig például rögtön 22 rendelettel indította a tevékenységét, ami azért ugye 3 hónap alatt 22 rendeletet alkotni, az sok.
És hát az új év első napján is viszonylag sok 787 norma lépett hatályba, ha jól tudom. Módosult vagy helyezték a tejön kívül?
Így van. Az év vége az mindig egy felfokozott időszaka a jogalkotásnak, de ez nem csak most van így, hanem ez egy általános jelenség nagyon-nagyon régóta. Tehát ugye a 2000-es évek eleje közepe az ugyanebben a szisztémában működött. Jönnek ki az új szabályok, amiket a parlament az őszi ülésszakon elfogad, azért ezeknek a szabályoknak jelentős része az január 1-ével lép hatályba, és akkor utána indul egy ilyen hatalmas hajrá a törvényi szint alatt, hogy akkor a jogrendszert azt hozzáigazítják a törvényi szabályokhoz, és ezeket a változásokat alsó szinteken is átvezetik, és nyilván minden január 1-én lép hatályba, és nyilván elég sok jogszabály azért elő van készítve, de az érdemi munka utána tud elkezdődni, hogy a parlament azt elfogadta, mert akkor az biztos, és akkor utána lehet ezeket az utolsó simításokat elvégezni, és még kihozni jogszabályokat, meg nyilván benne van az a jogalkotói attitűd is, hogy akkor ami elmaradt az év során, ezt az év végére így kipucolják, és akkor az még gyorsan kihirdetésre kerül, és hatályba lép. Tehát, hogy maga az, hogy az év első napján 787 norma, ugye vagy ha lépett aznap hatályban, vagy módosult, vagy helyezték hatályon kívül, ez azért nem egy olyan extrém szám. Tavalyi évben, tehát 21. január 1-ével 942, 2020-ban 758, 19. január 1-én 687 volt. Ami mondjuk kiemelkedő ezek közül, az 18. január 1-én ott több mint 2000, 17. január 1-én 1889, tehát hogy ezekhez a számokhoz viszonyítva az idei 787 az még nem is egy olyan extrém, no pláne úgy, hogy azért az évvégi jogalkotást azt tényleg úgy tudjuk leginkább szemléltetni, hogy a magyar közlönyöket az elektronikus portálon, a magyarközlöny.hu oldalon hirdetik ki, és ugye ott jelenik meg a közlöny, ott jelenik meg a közlöny mellékletét képező hivatalos értesítő, és hát ott azért a két ünnep között munkanapokon az nem egyszer fordul elő az, hogy 2-3 magyar közlöny, meg 1-2 hivatalos értesítő jelenik meg per nap. tehát hogy az tényleg annyira intenzív szokott lenni. Most azért voltak olyan egyszerűbb napok, hogy csak egy magyar közlöny jelent meg, vagy kettő, de ebből az egyik az rövid volt, mert hogy általában egyébként ezek is ilyen darab, ilyen 2-3-400 oldalasak szoktak lenni, illetve őszintén nem is emlékszem, mikor volt utoljára olyan, hogy az év utolsó napján, december 31-én így jelent volna meg semmi, és ugye 21 az így végződött, hogy 31-én nem jelent meg például magyar közlöny.
Egyébként nyilván fontos, hogy egy jogszabályt a teljes egészében, teljes terjedelmében ismerje meg a lehető legtöbb ember, állampolgár, de hát szerintem az kicsit életszerűtlen, hogy most elvárás legyen, hogy mindenki olvassát a magyar közlönyt, pedig hát nyilván a részleteiben abból lehet megtudni, vagy megismerni pontosan, mit is jelentő egy-egy törvény, egy-egy határozat, egy-egy rendelet.
Hát igen, ez, hogy az Alkotmánybíróság is több határozatában kifejtette már a kezdetek óta, hogy a jogállamiságból levezetett jogbiztonságnak egy komoly követelménye, a jogszabályoknak a megismerhetősége, ami az AB szerint is egy ilyen több mozzanatú dolog, tehát hogy a megismerhetőség az jelenti azt, hogy tudomást szerezzek róla, hogy megjelent, el tudjam olvasni, fel tudjam fogni, ami oda le van írva, és adott esetben a magatartásomat az a normához tudjam igazítani. Az, hogy ez mennyiben állja meg a helyét ezeknél, vagy a jogszabályoknál, vagy mennyiben nem, ezt azért évek óta vizsgálta az Alkotmánybíróság is, hogy mivel azt mondják, hogy a kihirdetést, a hatályba lépést követően keletkező jogviszonyokra kell alkalmazni, ezért bár nagyon sok, meg nagyon hirtelen jelennek meg, és azért nem egyszer egy követő nappal lépnek hatályba, ami még egy nagyon érdekes kérdés, de ennek ellenére addig, amíg viszont ténylegesen alkalmazni kell őket, az AB szerint teljesül ez a követelmény, még akkor is, és nyilván itt azért vannak nehéz esetek, amikor egy követő nappal lép hatályba valami, mert a követő nap az értelemszerűen azt fogja jelenteni, hogyha mondjuk, és volt ilyen, mondjuk veszélyhelyzeti szabály a nyitvatartással kapcsolatban, hogy 23 óra valahány perckor került ki a magyar közlöny a honlapra benne a rendelettel, és ugye azt mondta, hogy követő napon lép hatályba, ami azt jelenti, hogy egy óra sem volt a hatályba lépéséig a rendeletnek, mert hát ugye a követő nap az éjféltől kezdődik, de azért nagyon nagy százalékban azt lehet mondani, hogy emiatt az alkotmánybírósági értelmezés miatt ez a kellő felkészülési idő követelménye az teljesül, nem abban a klasszikus formában, ahogy azt gondolnánk, de végül is igen.
Azt lehet előre látni, vagy előre sejteni, hogy hogyan alakul majd a 2022-es év a jogalkotás szempontjából, hogy említette, hogy a választási év az nyilván egy kormányciklus közepi időszakához képest azért ez nagyban eltérő más lesz, de azért nyilván irányítani, kormányozni ebben az időszakban is szükséges, és hát majd vagy nyilván ilyenkor egy új kormány alakul, vagy a részben a régi megújul, megváltozik, de valamilyen változás mindenképpen lesz. Ez egyértelműen hatással lesz, vagy kell, hogy hatással legyen a jogalkotásra is?
Ami a 2022-es évre jellemezheti, az ugye egyrészt az, hogy függ attól, hogy a járvány az, hogy és milyen mértékben lesz velünk. Ugye ezek közül a jogszabályok közül 2020-ban 257 darab, tavalyi évben 128 olyan kormányrendelet volt, ami kifejezetten a veszélyhelyzettel összefüggésben került megalkotásra. Azért ez egy jelentős szám. Nyilván ez csökkenni fog, mert hogy folyamatos veszélyhelyzetben élünk, és a szabályoknak egy jó része az már megalkotásra került, ezért várhatólag ez a szám is csökkenni fog, illetve hogyha megszűnik végre egyszer a veszélyhelyzet, akkor ugye ez a veszélyhelyzeti jogalkotás ez meg fog szűnni, ami egyrészt csökkenteni fogja az ilyen típusú jogszabályoknak a mennyiségét, számát. A másik, hogy a választás az legalábbis, ami az adatok alapján kimutatható eddig, az mindig visszacsapta. Mert hogy ott egész egyszerűen a nyári szünet parlamentnél az ugyanott van, mint ahogy eddig volt, viszont ebben a tavaszi időszakban beiktatódik egy teljes választási rendszer lebonyolítása, ami azért egy nagyon nagy apparátust igényel, hogy ezt lehessen bonyolítani. No pláne úgy, hogyha mondjuk hozzánézzük, hogy itt azért a választás mellett azért népszavazások is lesznek ugyanazon a napon, tehát hogy az biztos egy komoly feladatot és terhet fog az államapparátusra helyezni. Ugye ebben az időszakban nem tudnak a normál működés szerint működni, ezért csökkentik a jogalkotási tempót. Mondjuk országgyűlés ugye az nem is fog már ebben az időszakban ülésezni, meg azért az is ott egy hónap eltelik, hogy találjon az új parlament, és itt ilyen szempontból mindegy, hogy kormányváltás van vagy nem, azért az jellemző, hogy visszaesik Ha nincs kormányváltás, akkor nyilván a fiókokból elő tudnak kerülni olyanok, amiket terveztek, hogyha folytatódik a munkájuk, akkor mivel fogják folytatni. Ha új országgyűlés, mondjuk kormányváltás van, és új emberek kerülnek minisztériumokba vagy a parlamentbe, akkor nyilván ez lassabban fog bekövetkezni.
Mátyás Ferencet, a Wolters Kluwer Kft. Jogi szerkesztőjét, a Jogászvilág online portál szakmai vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
100 területen végez idén ellenőrzést a fogyasztóvédelem. A többi között az egykerekű és elektromos rollereket, valamint az akciókat, leértékeléseket is vizsgálják majd, mondta az Inforádiónak Keszthelyi Nikoletta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára, aki a 2021-es év tapasztalatairól is beszélt. A riporter Bauman Tuka Nikoletta.
Tavaly évben a vámhatáron több mint 4 millió terméket tudtunk ellenőrizni. Ez egy meglehetősen magas szám az elmúlt évekhez viszonyítva. Több mint 600 ezer terméknek az árellenőrzésére került sor, és a piacfelügyeleti ellenőrzések közül kalandparkok, akvaparkok ellenőrzése során igazából pozitív tapasztalataink voltak, hogy itt a kifogásolási arány csökkent. A kondiparkok ellenőrzése során viszont nagyon magas, 50-60%-os jogsértési arányt találtunk, azért, mert ez az első ellenőrzési terület volt. Igazából a tavalyi évben is ugyanaz a tapasztalat, mint az elmúlt években, hogyha egy új ellenőrzési területet hoz be a fogyasztóvédelmi hatóság a vizsgálati programba, akkor ott meglehetősen magas a jogsértési arány, illetve a kifogásolási arány, de mivel évre ellenőrizzük a területeket következetesen, ezért a kifogásolási arány is csökken, amely azt jelenti magyarul, hogy egyre jogkövetőbbek lesznek a vállalkozások, hogyha jelen van a fogyasztóvédelmi hatóság.
Milyen ellenőrzések lesznek az idei 2022-es évben?
A 2022-es évben is a fogyasztóvédelem fókuszában a fogyasztók, a családok biztonsága áll. Ugye két részre szoktuk osztani az ellenőrzési területeket. Egyrészt ugye az anyagi biztonság területe, tehát a fogyasztók anyagi biztonságának a védelme, másrészt pedig a termékbiztonsági terület. Az anyagi biztonságot érintően ugye itt a megtévesztő tájékoztatások és a hasonló fogyasztóvédelmi ellenőrzésekre kerül sor a kereskedelmi területen, tehát a kereskedelemben, illetve egyéb szolgáltatási területeken. Az egyéb szolgáltatási területet jelenti egyébként a hírközlés, telekommunikáció, itt a telefonos ügyfélszolgálatok ellenőrzése, de ide tartozik az árubemutatók ellenőrzése is, ugye az új jelenségek felkutatása, mint például az ingyenes egészségügyi állapot felméréseknek az ellenőrzése, de ugye a klasszikus kereskedelmi ellenőrzések is továbbra is a fókuszban lesznek a fogyasztóvédelmi ellenőrzések során, amely jelenti a hagyományos kereskedelmet és az online kereskedelmet is, és itt is különböző területekre bontjuk az ellenőrzéseket, mint például ugye a tavalyi évben, tehát 2021-ben megváltozott jótállás szavatossági területek további ellenőrzése, vagy az online kereskedelemben a csodát ígérő termékek kiszűrése, és az ilyen típusú megtévesztő oldalak ellenőrzése. De az idei évben májustól lesz egy új szabály az akciós árakra vonatkozóan, tehát az év közepétől az akciózásokat is még kiemeltebben fogja a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrizni. A másik rész pedig ugye a termékbiztonsági piacfelügyeleti területet jelenti, tehát itt külön a termékek, nem élelmiszer termékek ellenőrzésére kerül sor, laboratóriumi vizsgálatokkal is összekötve, hogy a klasszikus ellenőrzéseink a játékok, bébijátékok, gyermekgondozási cikkek ellenőrzése, az iskolaszerek ellenőrzése. Új típusú termékeket is fogunk ellenőrizni, mint például a hoverboardok, e-rollerek, a Segway, például egykerekű Segway, ez egy új típusú terület lesz, és hát kiemelt ellenőrzési területünk a kettős minőség, a háztartás vegyipari termékek és a kozmetikai termékek területén. Összesen az ellenőrzési és vizsgálati programunkban 50 terület szerepel, ez ugye 50 piaci területet vagy piaci szegmenst foglal magába. A területek egyébként nagy vonalakban megtalálhatók a fogyasztóvédelem.kormány.hu oldalon.
Van-e most folyamatban folyamatban lévő ellenőrzésük, és ha igen, akkor mit vizsgálnak?
Az idei évben indul az akciók, leértékelések, ellenőrzése, a klasszikus kereskedelmi ellenőrzések, tehát a fogyasztóvédelmi hatóság ugye a nagyobb plázákban, üzletekben jelen van januárban is, és a leértékeléseket, megtévesztő tájékoztatásokat ellenőrzi.
Keszthelyi Nikolettát az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
10-ből mindössze 4 hallgató végzi el a jogászképzést a magyar egyetemeken, derült ki a felsőoktatási elemzési jelentések legfrissebb decemberi kiadványából. A HÖOK sajtófőnöke az Inforádiónak nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy ezen a szakon alacsony az államilag támogatott helyek száma. Németh Zoltán kérdezte Budai Marcellt.
Jellemzően azokon a szakokon magas a lemorzsolódás, ahol a közvélemény alapján is egy viszonylag nehezen teljesíthető képzés folyik. De magában ez a magas szintű lemorzsolódás, ez igazából egy folyamatos probléma a felsőoktatásban. Ez amióta én vissza tudok emlékezni, meg amióta mi a ciklusunkat elkezdtük a HÖOK-ban, ez folyamatosan fennáll, és hogy vannak olyan szakok, ahol ez kiemelten magas, itt, ahogy a felvezetőben is elhangzott a jogász, de ide lehet sorolni az informatikai, illetve a mérnök, vagy akár az orvosképzéseket is. Hogyha pedig a finanszírozási formában nézzük, akkor pedig a fizetős hallgatók azok, akik a leginkább veszélyeztetettek ebben a körben. Ugye ott egyes felmérések szerint a fizetős hallgatóknak a körülbelül fele az nem szerzi meg a diplomáját, és hogyha ezt még tovább elemezzük, és azt különvesszük azokat a hallgatókat, akik eleve önköltséges képzésen kezdték el a képzésüket, illetve azokat, akik időközben sorolódtak át fizetős képzésre, akkor pedig azt látjuk, hogy azok, akiket átsoroltak a képzés alatt, azok még inkább veszélyeztetettek, hiszen nyilván ott van egy ilyen motivációs veszteség is, nem úgy tervezte meg az egyetemi éveit, hogy ezzel a kiadással számolnia kell, és hogy ott van egy igazán magas lemorzsolódási arány, úgyhogy igazából itt azt tudjuk mondani, hogy maga az átsorolás az egyik ilyen fő kapuja a lemorzsolódáshoz.
Mit jelent ez az átsorolás?
Az, hogy valaki felvesznek az egyetemre államilag finanszírozott képzésen, és az állam támogatja, neki nem kell fizetnie a képzésért, és időközben azokat a kritériumokat nem tudja teljesíteni, ami ahhoz szükséges, hogy bennmaradjon a képzésben.
Vannak ilyen extrém esetek, akik nagyon sokáig koptatják a padokat az egyetemeken?
Hát egy-egy eset előfordul, de igazából most már a törvény sem engedi azt, hogy végtelen ideig húzza ezt valaki, szóval most már megvan az határozva, hogy mennyi időn belül kell végezni. De hogy alapvetően nem is a képzés ideje változott meg, hanem az átsorolás elkerüléséhez szükséges szint változott meg 2016-ban, amikor is előírta a kormányrendelet, illetve a Nemzeti Felsőoktatási Törvény azt, hogy fixen 36 kreditet kell megszerezni éves szinten, illetve egy előírt súlyozott tanulmányi átlagot, ami minden évben emelkedik. És hogy azok a hallgatók, akik idén fognak végezni, ők nekik már 3,5-es átlagot kell elérniük, hogyha jól tudom, most már minden szakon, hogyha el akarják kerülni az átsorolást.
Egyébként, hogyha a részleteiben belemegyünk a jogászképzést illetően, akkor, mint ön is mondta, hogy nagyon sokan lemorzsolódnak, majdnem minden második hallgató, tehát 48%-a a diákoknak lemorzsolódott, viszont a hallgatók 10%-a pedig kilépett. Ez csak a jogászképzésre jellemző, vagy úgy általánosságban minden szakra elmondható, hogy a hallgatók 10%-a egy-egybe ott hagyja az iskolát?
Ezt nem tudom pontosan megmondani, hogy hol milyen százalékok vannak, de én úgy gondolom, hogy ez nem unikális, tehát hogy ez a 10%-os arány, ez minden szaknál előfordulhat. Nyilván a jogászképzés az két dologban érdekes ebben az egész helyzetben. Egyrészt az, hogy egy meglehetősen nehéz képzésről van szó, másrészt pedig, hogy meglehetősen kevés az államilag finanszírozott képzőhely, vagy a státusz, és a hallgatók nagy része az már eleve fizetős képzésen kezdi meg a tanulmányait.
Budai Marcellt, a Hallgatói Önkormányzatok országos konferenciájának sajtófőnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A pandémia ellenére is több mint 1200 ügyben nyújtottak segítséget különféle lakhatási és szociális problémákkal kapcsolatban 2021-ben az Utcajogász Egyesület önkéntes jogászai. Nem csak hajléktalanok, alacsony jövedelmű munkások, elszegényedett nyugdíjasok és gyermeküket egyedül nevelő szülők is gyakran kérik az ingyenes jogsegélyt. Tatár Tímea összefoglalója.
A személyes utcai ügyfélfogadás mellett telefonon és e-mailben is folyamatosan érkeznek a megkeresések az utcajogász egyesülethez, amely már 11 éves segíti a rossz lakhatási helyzetben vagy a fedél nélkül élő embereket. A pandémia miatt elrendelt kijárási korlátozás 2021-ben számos ügyfelüket sodort a nehéz helyzetbe, mondta Edith Henrietta, az egyesület egyik önkéntes jogásza.
Például egy hajléktalan szállón lakó, botta járó hajléktalan ügyfelünk kijárási korlátozás szigorúbb időszakában nappal gyógyszertárba ment, annak a lépcsőjén ülve a rendőrség 150 ezer forintra bírságolta. De szerencsére a szociális munkásával együttműködésben sikerült elérnünk, hogy ezt az eljárást megszüntessék.
Az utcajogász egyesület adománygyűjtő akciót is indított az ingyenes jogsegély működtetése érdekében. Az utcajogászok 2021-ben 1220 esetben nyújtottak hatható segítséget a rászorulóknak.
Azt tapasztaltuk, hogy egyre többen fordulnak hozzánk végrehajtási eljárásokkal kapcsolatban, egyre növekvő adósságok kezelésében, szabálysértés ügyekben. Szélesedik az ügyfélkörünk, sokan keresnek meg bennünket, akiknek egyelőre van még hol lakniuk, de az adósságok miatt veszélyben van a lakhatásuk, vagy a megélhetésük. Moratórium sok mindenkinek segítséget nyújtott, de a meglévő adósságok tekintetében többször nyújtott segítséget a végrehajtás felfüggesztése, amiben közreműködtünk.
Dic Henrietta hozzátette, az önkormányzatokkal együttműködve elindították Transparent elnevezésű projektjüket is.
Az önkormányzati bérlakásrendszer átlátható, igazságosabb működéséhez olyan közérthető tájékoztatókat, a rendeletek értelmezéséhez szolgáló segítséget nyújtsunk, ami az ügyfeleinknek a helyzetét könnyíti meg, hogyha önkormányzati bérlakást szeretnének igényelni.
Az utcajogász egyesület nemrég az Alkotmánybírósághoz fordult. Azt kérik, a testület vizsgálja felül az öregségi nyugdíj minimum összegét, miközben ugyanis ez a juttatás minden állami és önkormányzati ellátás számításának alapja 2007 óta nem emelték, és ez szerintük sérti az emberi élethez és méltósághoz való jogot.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.